a bencések, a pannonhalmi apátság egy nagy kivétel, tehát ott a várszegi osztály egy nagyon felvilágosult és nagyon nyitott szellemiségű valaki. Ő is szinkronban így gondolkozik, amit én is képviselek. És a református egyházon belül is vannak ilyen karizmatikus figurák, mint a papa is. És teszeszes elképzelni, hogy egy református lelkész kiáll egy soha fájdalmáról szóló kiállításon, és elkezd beszélni azokról az igazságokról, ami reveláció. Tehát itt a történelmi tanárok, meg a diplomás embereknek is leesett az álla, és annyira megrendülten azonosulni tudtak ezzel a közös felelősséggel és közös traumával, hogy számomra lenyűgöző volt, hogy a karácsony utánam, én ezt elmondtam, ezt a gondolatsort, és utánam egy szabad beszédet mondott, és folyamatosan visszatért és reflektált erre, hogy igen, hogy mennyivel egyetért, hogy ez mindannyiunk traumája. Mert az is sérül, aki tehetetlenül szemlélője volt annak, hogy zsidó származású embereket kiszakítottak a közegükből, az is sérült, akinek zsidó származású ember a családtagja meghalt Auschwitzban, de az is, aki kisnyilasként ebben a borzalmas dologban részesült. Tehát nem tudjuk magunkat kivonni, és ez egy nagy, nagy felelőtlenség, ha azt hisszük, hiszen nagyon sok negatív indulat a fel nem dolgozott fájdalomból van. Hiszen a trianoni fájdalmakat se lehet igazán átélni, hogyha a másik fájdalmával nem tudunk azonosulni. Tehát nem várhatjuk el azt, hogy azonosulni tudjunk empatikus módon.
Ez annyit hagyd tegyek hozzá, hogy 1980-ban akkor 21 éves voltam, tehát saját indítatásból én el akartam menni Auschwitzbe. El is mentem, és úgy gondoltam, mint a mai napig, hogy életem egyik legjobb döntése volt oda elmenni, és mind a mai napig vallom, hogy valamilyen szinten minden fiatalnak egyszer egy hasonló helyre el kell mennie, hogy egyáltalán tudja hova tenni magát a gondolatait, és maga körül az egész világot, és ugye akkor ezzel ugyanazt mondom, hogy mindenki sérül, aki lát egy tragédiát, mindegy, hogy milyen oldalról, mert hogyha a lélek lakozik benne, akkor a lelket az ott nyomorítja. Mindegy, hogy milyen oldalon van. Tehát ha ő volt a fogd meg, és neki kellett verni a adott esetben Auschwitzbe a foglyot, 10 év múlva, 20 év múlva akkor se voltak nyugodt álmai, mert ez benne dolgozik. Legvégül azt szeretném kérni tőled, hogy ennek a kiállításnak a tárgyi valójába egy picit engedjél bepillantani minket, hogyan és milyen tárgyakat vontál össze, és milyen mondani valót sugároz mondjuk egy kép, egy plasztika, meg egy szőttes, tehát ugye erről kezdtük a beszélgetés elején, hogy ez így a szintézis. Tehát egy példát légy szíves tárgyakon keresztül.
Hangos kiállítás.
Azért voltam itt most a Teleki Blanka gimnáziumban, mert felmerült az az igény, hogy tárlatvezetést kérnek a pedagógusok, és miután nagyon sokan nem tudnak, nincsen eszközük beszélni, de fontosnak tartanák, hogy a gyerekekkel megismertessék ezt a tragédiát és traumát, ezért nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy művészetnek feloldó és magyarázó eszköze lehetőséget biztosít. És ott elmeséltem azt, hogy ugye a vizualitás az egy nyelv, ugyanúgy meg kell tanulni, és egy nagyon érdekes élményem volt, mert mutattam egy szobrot, a kiállítás különböző eszközök által létrehozott műalkotások sora, és egy szobor is látható. Tehát egy térben egy plasztikus valami, ami messziről egy nagy hógolyónak látszik, úgy kell elképzelni, mint egy nagy gömb, egy olyan 50 cm átmérőjű gömbszerűséget képzeljünk el, ami hófehér, és eredetileg márványból lenne kifaragva, de hogy könnyebb lehessen, hogy szállítani lehessen, ez hungarocellből van fantasztikus módon kifaragva, és egy olyan kuporgó alakot ábrázol, aki megrendülve a fájdalom miatt, így görcsbe rándulva befele fordul, mint egy ilyen anyamékben, egy ilyen befelő embrió formában az ember, csak egy felnőtt ember, aki a térdei közé bújtatja a fejét, és egy ilyen kuporgó állapotban messziről egy gömb alakot képez, és ez jól írtam le? Elképzelhetően.
Igen.
Zárójelben hagyd egy gyors hozzá. Auschwitzban volt egy olyan kínzóeszköz, ami egy köbméteres kocka volt, és oda bezártak embereket akár egy-két napra is. Lehet, hogy esetleg a művész, aki ezt készítette, ennek tudatában lehetett.
Nagyon jó, amit mondasz, én nem is gondoltam, de most, hogy beszélsz róla, ennek nagyon, nagyon nagy azonossága van, fantasztikus, igen, amit mondtál. És olyan érdekes volt, egy nagyon helyes fiatal biológia tanár az osztályfőnök, akivel találkoztam, egy olyan 38-40-es fiatal srác, ráadásul ez a Teleki Blanka gimnázium az egyik nagy forradalmár, aki a miskolci Herman Otto, igen, szóval az egész egy fiatal igazgatóval, az egész egy nagyon érdekes közeg volt. És mondja nekem ez a fiatal tanár, hogy magyarázzam el, hogy mit lát, ugye a telefonomban a fotókat mutattam, tehát ő is így találkozott a művel, hogy ez micsoda. Azt, hogy látom, hogy ez egy gólyó. És akkor elkezdtem mesélni, hogy ez miről szól, hogy ez egy befele, most, hogy mondom, most látja, hogy ez mennyire így van. És hogy milyen érdekes, hogy a látó ember is, ha nem ismeri ezt a nyelvet, vagy nincs az a fajta affinitása, vagy egy kicsit távol van az életétől, nincs meg ez az érzékenység, nem érez rá, hogy mit is akart a művész elmondani. Tehát ez az egyik szobor, vannak grafikák, úgynevezett litográfia is van, az olyan, mint egy kőrajz, és rákerrajz egy speciális kőre, speciális zsírkrétával, vagy ilyen zsíros krétaszerűséggel negatívban rárajzolnak, egy speciális rajzlapot helyeznek rá, és egy nagyon erős nyomással, egy nyomda présgéppel rányomják a rajzot alapra, és egy nyomat keletkezik. Ez a litográfia. Ez a sokszorosított grafikának az őse. A Toulouse-Lautrec is így kezdte csinálni az első plakátjait. Bálványosúban litográfiája látható. Akkor látható egy olyan 85 éves textilművésznek két olyan alkotása, ami a nagymamáját és az unokáját ábrázolja. Ő az egyetlen holokauszt túlélő. Rádai utcában egy pincében bujkálva élte túl, csodálatos módon. És ez a két portré a folytonosságról beszél. És úgy tessék elképzelni, hogy egy selyem, egy ilyen majdnem fehér, ilyen csont színű, tehát egy világos selyem anyagra rá rajzol pici pöttyökkel, egy tollrajzzal egy portrét, és olyan, mint egy fényképet látnánk. Fantasztikus, míves dolog. Nincs előre rajzolva, nincs ráfotózva, látja a fotót, és kinagyított formában, egy méterszer 80 centis téglalapba bele pöttyözi ezt a két portrét. Gyönyörűség. Festmény, Fehér László nagyon híres festőnek, Anna Frankról készített fekete-fehér. Abszolút jellegzett. Ő fekete-fehéret használja. Időnként a sárgát. Ez jellemző a Fehér László festőművész. De a világban az egyik leghíresebb festőművész. Nagyon drágák a képei. Tehát az igazság, hogy a kiállítás anyaga, úgy tessék elképzelni, majdnem 10 millió forint érték. És úgy, hogy teljes bizalommal. Szóval egy isteni csoda. Nem tudok mit mondani. Szóval nekem nem lenne erre lehetőségem, hogy én ezeket adom. És az az Anna Frank kép, úgy tessék elképzelni, hogy három kör, három fekete körben, Az egyik körben egy fotószerű portré, festve, egy arc, egy az egyben. A másikban az arcnak a sziluettje, tehát csak a körvonalak. A feketében egy fehér körvonalat kell elképezni, és a harmadik egy fekete kör, egy üres fekete kör. És olyan érdekes, a gyerekek mindent fölismerik, hogy miről szól. Hogy a Anna Franknak az első élete, a sziluett az a pulykálós élete, ami már nem az igazi élet, és a fekete pedig a megsemmisítése. Ez gyönyörű. Akkor van olyan, hogy a Ruskó Gábornak Japánból hozott egy fehér vastag pergamen papírt, egy speciális papírt, egy olyan 1 m 20 x 80 cm ilyen pergamen papírt el kell képzelni. Ilyen fél ajtó nagyságot. És csak azért hangsúlyozom, hogy Japánból, mert egy kicsit olyan sejmes a papír, tehát egy ilyen különleges kézzel létrehozott papír. És ezen a papíron tükörírással van egy szöveg ráírva. Ennyi a műalkotás. Tükörírás, tehát fordított tükörírással, nagy betűkkel, állva, tehát nem keresztben, hanem függőlegesen, ez a szöveg van ráírva, Babilon óta így van. Ez az üzenet. A másik, a fiacskámnak van egy nagyon szép fotója, a Szicíliában készítette egy rendkívül ködös, hegycsúcsos vidéken, hogy hol fogalmam sincsen, de egy az egyben a fotó egy ilyen ködös, maszatos állapotot tükröz, egy ilyen középkori városrészben sétálnak emberek, maga a padozat is, az a gyönyörű kockakőszerűség, ilyen szürkés, barnás, tényleg egy ködös, nem napsütötte vidéket kell elképzelni, és a ködbe bele mosódik három alak, anya, apa és a kisgyerek. És a kisgyereken utólag ráfestett egy sárga csillagot. Hát ez nagyon szól az a kép. Akkor fotomontázsok vannak, nekem vannak fotomontázsaim. Én csináltam Izraelben olyan képet, hogy ortodox alakok, ugye a judaizmusnak különböző ága van. Vannak olyan ortodox figurák, akik ilyen nagy prém kucsmát hordanak. Még nyári 40 fokban is ebben a prém kucsmában közlekednek a férfiak, fekete, hosszú kabátot, kaftánt hordanak. Ugye pajesz, tehát ilyen hullámos, hosszú hajuk van, és a sapkába van begyűrve a többi, csak ez a kis hullámos pajesz lóg ki, mint egy ilyen kis jópofa valami a kalap két szélén. Tehát van az a prémes kucsmás, akkor van a rendes fekete nagy kalap, és ott vannak a kipák, tehát hogy ilyen kis sapka fejtetőd. Azt tudni kell, hogy azért hordanak a vallásos zsidó férfiak, fejfedőt, és a világi emberek is, hogyha zsidó temetőbe vagy templomba mennek, azért kell fejfedőt felvenni, mert ez azt jelenti, hogy Isten alárendelt életet élőek, tehát Istenségnek a felsőbbségét fejezik itt, és egy alázatot jelent, hogy ők befedik a fejüket, mert ezzel is kifejezik, hogy alárendeltek Isten tökéletes akaratának.
És a nők, hogy ne legyen nyitott dekoltázs is ugyanúgy?
Igen, eddig zárt ruha van. Eddig zárt ruha, rendszerint könnyékül. Hosszú szoknya. És
nagy kár, hogy ennek, bocsánat, hogy én mondom, a kultúráját nem igazán, mert voltunk a zsidó nyári fesztivál keretén belül néhány koncerten, nagyon meleg volt, és nagyon sokan voltak újatlan.
Sőt, ilyen pántos.
Pántos. Beengedték őket is ugyanúgy a zsinagógába, és akkor úgy meg is fogalmazódott, hogy sajnos ezt a kultúrát nem ismerik, nem tudják. Nem tudom, hogy egy ilyen fesztivál megszervezésénél talán...
Ez egy világi esemény, persze, egy világi esemény.
De rosszul érezheti magát bent egy ilyen ember, nem?
Hát nem tudom.
Nem biztos, mert nem tudja, hogy az.
Igen, valószínűleg nem tudja. Nem biztos, hogy tiszteletlenség lehet, hogy tudatlanság.
A nem tudás.
Nem tehát tudás.
És mivel ő nem tudja, hogy ez nem illik, így nem is érzi magát.
De az épület szelleme, az nem köszön így vissza.
Hát nem mindenki veszi az adást. Tehát ahhoz kell egy emberi döntés is. Tehát egyrészt föl kell ismerni, én erre jöttem rá, hogy valaki megérint. Tehát, és aztán nekem erre válaszolnom kell, mert Isten olyan fantasztikus, hogy ő egy kommunikációs kapcsolatra hív. Tehát ezt most csak zárójelben elmondom most a kérdezőnek az inspirációja, hogy én gyakorlatilag akkor döntöttem úgy, hogy Isten útján szeretnék járni, amikor megtapasztaltam, hogy szabad akarattal ruházott fel. Tehát ő meglátogat, bekopogtat az otthonomon, bemutatkozik, kvázi, és szabadságot ad nekem, hogy eldöntsem, hogy vele járok, vagy sem. Tehát ez szabad akaratot Isten tiszteli. Ez nekem egy olyan fantasztikus felismerés volt, mert ha én döntök, akkor az az én valódi elkötelezett döntésem, és szabad, és nem félelemből, nem terrorizmus, nem családi kötelékek ismétlése miatt, nem tradíció miatt, hanem valóban az én meggyőződésem szerint döntök, és ezt a fajta döntésemet nagyon megjutalmazza Isten. Szóval egy olyan visszaigazolást kapok, amit elmeséltem, hogy ez a harmónia, meg ez a többet. Ha nincs ez a személyes, intim viszony kettőnk között, akkor szerintem nem működik az igazi isteni kapcsolat. Tehát igenis, nekem is hozzá kell tennem azt, hogy én akarom ezt a kapcsolatot. Vagy igen, be akarok lépni ebbe a szövetségbe. Mint egy házassági kötelékben is szabad akarattal lépek bele, mert szerelmes vagyok abban a másikban. Tehát a szeretet okán én is szerelmese lettem gyakorlatilag a megváltónak, és így boldogan kerültem ebbe a kapcsolatba. Tehát ez szabad döntés. Én ettől rettenetesen boldog vagyok, hogy ezt fölismerhettem, és ettől aztán totálisan meg lettem győzve.
Ha valaki a beszélgetést hallva meg szeretne téged keresni, mondjuk akár a kiállítás kapcsán, vagy akár kérdése lenne, akkor tudsz elmondani olyan elérhetőséget, amin veled a kapcsolatot fel tudja venni?
Te az e-mail címemet azt gondolom egy működő valami. Nyugodtan meg lehet keresni. Mondjam el?
Mondjad, igen.
t.katalin@me.com Ez az e-mail címem. Jó. És ezen bármikor el lehet érni, és válaszolni fog bárki megkeres. Március 8-áig látható a Zuglói Civilházban a kiállítás egyébként.
Ez a Füredi lakótelep, ez a Célház?
Fú, hol van? Nem is nem Zugló. A Cserepes háztól egy ugrás.
Igen, akkor ott.
Ősvezér.
Igen, egy lakótelep közepén egy nagyon szép kis új üvegfalú épület.
Akkor a Füredi lakótelepen van.
Egy ősvezér tértő trolival kell menni.
A 82-essel két megálló.
Két megálló.
A Zuglónak egy elég kulturális épülete. Voltak ott már honvesnénk is.
Igen, ott van egy színházterem, és aminek nagyon örülök, hogy gyerekek és iskola vezetők bejelentkeztek, és ezen a héten is jönnek, és tárlatvezetést kértek, dupla tanórákat kell tartanom, és már több mint 100 gyerek bejelentkezett. És most a telekiben is erről beszéltünk, hogy most úgy fordítjuk meg az eseményt, hogy én kijövök, elmesélem a gyerekeknek ezt a kiállítást, meg egyáltalán ezt a történelmi hátteret, és akkor utána eljönnek megnézni. Meg a Saul fiára kértek, hogy készítsen fel a diákokat, hogy meg tudják nézni ezt a filmet. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy látták-e a Saul?
Nem láttam. Még nem, sajnos.
Muszáj megnézni, mert olyan erős hang, anyag van, és többek között ezért fogja megkapni az Oscart, meggyőződésem. Egy olyan különleges atmoszférát teremt hangban, hogy az ember úgy érzi, hogy ott van. Tehát egy olyan elementáris tapasztalást ad a film, ami semmilyen se fogható. Szóval döbbenetes, nagyon erős. Nagyon
az
erős.
Időkben nyilvánul meg, vagy
hanghatásban.
Hanghatásban, tehát úgy annyira fölerősíti, tehát látványban nincsen ez az erősség, a hangon van a hangsúly, tehát úgy érzi az ember, és én is becsuktam a szemem, és úgy éltem át egy csomó mindent effektív, hogy ott vagyok a helyszínen. Tehát az az élésem, az a megtapasztalásom, hogy a helyszínen vagyok. Tehát olyan külső zajok, olyan tömeg...
És a... Bocsánat, igen? Csak még van gondolatom, hogy a Kertész Imrének a Sorstalanság című művét, hogyha valaki ismeri, akkor könnyebben be tudja azonosítani a filmnek ezeket a hanghatásait? Azt kérdeztem.
Nem zseniális a kérdés. A kertész tulajdonképpen egy gyermek szemszögén keresztül ábrázol valamit.
Igen.
Most itt másról szól a történet, itt tulajdonképpen az apa szemszögéből mutatja be olyan, remélem nem lövöm le a poént, ismerhető az történet a Saufi?
Nem.
Ami annyit elmondhatok, hogy ugye az Unterkommandónak csapatának az egyik férfi tagját emeli ki a film, és az ő közvetlen megélésén keresztül, ettől fantasztikus, ezért van világsiker, mert a közvetlen megélésén keresztül mutatja be azt a borzalmat, amit átél. Tehát a film azt adja át, hogy egy ember, aki egy végső helyzetben van, amiből nincs kiút, mégis hogy próbál emberként megmaradni abban a lehetetlen helyzetben.
Az egy borzalmas helyzet lehetett.
Ugye arról szólt a történet, hogy a gázkamrában, amikor meghaltak az emberek, őket kellett onnan elszállítani és elégetni, és hát ez volt ennek a kiválasztott csoportnak a feladata, és tudták, hogy 3 vagy 2 hónap múlva ők is ugyanúgy meghalnak. Tehát csak addig van,
amíg
el nem végzik a munkát, és ugyanúgy erre a sorsra jutnak, és ezt a borzalmat nem külső látvány elemekkel mutatja be a film, hanem a hanghatásokkal, hogy ők miket hallhatnak egy zárt ajtó mögött, hogy hogyan szűrődik be a külső tábori élet hangja, amikor egy zárt térben épp súrolja a padlót. Tehát arra törekszik a film, hogy átélhetővé tegye azt, hogy egy ember ebben a borzalomban mit élhetett át. És van még egy sztória a történetnek, hogy hát nem tudom, hogy mondjam-e.
Persze.
Hát, hogy... Tehát az a sztória, hogy hogy találkozik egy gyermek áldozattal, egy fiú áldozattal, tehát egy fiú, tehát holttesttel.
Ezt nem fogjuk látni sajnos, ha a film nem mondja. Úgyhogy ha meg is nézzük, mi nem fogjuk ezt látni.
Lehet, hogy még majd a Bonet Szerzsénék ezt fogják narrálni.
És ő beleképzeli a saját fiát, és elhatározza, hogy ő ebből a borzalomból kimenti ezt a fiút, és a zsidó szokások szerint, a rabbinikus temetési szokások szerint el akarja temetni. Tehát nem engedi, hogy elégessék. És ez a küzdelem, hogy ebben a borzalmas dologban ő ezt az emberi magatartást hogyan viszi véghez, és aztán van egy környezeti történet, stb. A végét nem mesélem el. Szóval ez számomra annyira gyönyörű maga ez, hogy ebben a borzalomban valaki mégis direkt, csak azért is egy teljesen más dolgot kitalál, és azt mondja, hogy én az életet választom azáltal, hogy az én hitem szerint el akarom temetni, és egy tisztességes búcsúztatást akarok adni ennek a fiatalembernek.
De ma még nem játsszák nyilvánosan.
Hát az Urániában is. Diákoknak már ingyen lehet menni.
És sőt, kötelező.
Igen, hallottam, is a rádióban.
Hol lehet ingyen
meg?
Urániak. Majd a Laci megszervezi, és a Kati elvisz bennünket. Most jó, kiprovokáltam.
Ja, na, hogy, de nagyon szívesen.
Most a,
megszervezhetjük, nem kell nekünk mindig csak itt találkozni.
Ja, Lacihoz kapcsolódom, mert mondta, hogy az öreg diákok is. Hát én meg hagyd mondjam azt, hogy a beszélgetés vége fele, hogy én is megvilágosodtam a beszélgetés végére, mégpedig most azt emelem ki, hogy abból a szempontból, hogy milyen jó is volt nekem, hogy egykor a Földes Ferenc kereskedelmi szakközépiskolában jártam, akkor nem így gondoltam, és milyen jó, hogy volt egy többek között egy olyan osztálytársam, akit úgy hívtak, hogy Törgyesi Katalin, mert valóban sem, én nem az a fajta látszat udvarias ember vagyok, de nagyon ritka manapság az, amikor tényleg valakivel, valakik egymás között el tudnak beszélgetni. Amikor képesek meghallgatni a másikat, képesek megérteni, képesek belegondolni magukat az ő gondolatvilágába, és mindenki teljes emberségével jelen van egy beszélgetésben. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni neked, senkiben sem szeretnék beleakasztani gondolatot. Én megköszöntem a beszélgetést, nagyon örülök, hogy itt voltál, és hogyha van még valami, akkor...
Hát meghatottam, nagyon kedves vagy.
Látom a könycseppet, hiszem.
Nagyon uralkodom magamban, nagyon.
Minden megjegyzik. Én meg családias. Én meg
nagyon családias. Tényleg nagyon családias.
Meghívtad a Katalint, mert ez egy olyan nap, amit azt hiszem nem fogok elfelejteni.
Hozzátéve, hogy ugye a második beszélgetésnek a vendége betegség miatt nem tudott eljönni, és biztosan nem fogja ezt hallani már, de ki tudtuk tölteni azt a két beszélgetésnek az idejét egy témával.
Én meg azt szeretném nektek mondani, hogy közben nagyon figyeltem, de nem jut az eszembe nagy szégyen a műnek az írója, az a könyvnek a címe, hogy a mestersége, a halál.
Igen. Robert.
Robert, mert akkor jó, nem mertem kimondani, mert hát ha hülyeséget mondok, de azt érdemes elolvasni, mielőtt ezt a filmet valaki megnézi, mert ott a könyvben nagyon élethűen leírja, hogy Auschwitzba, tehát eleve, hogy az a fiú, aki ott lett, annak a haláltábornak a vezetője, hogy került oda, a tudatlansága meg a német hitlerizmus alatt, hogy került oda, de hogy az emberek a gázkamrába, hogy bekerültek és onnan kijöttek, és előtte mindig az van, amikor a holttestek a folyóba úsztak, és az volt a dolguk, hogy ki kellett szedni az aranyfogakat fogóval. Szóval ez annyira nem tudom feldolgozni, nagyon régen olvastam ezt a könyvet, nagyon érdemes elolvasni. Úgyhogy Laci, ha gondolod, kölcsön is tudom adni.
Jó, akkor én megajánlom Sienkiewicznek a Kovadis könyvét, ugye?
Azt én olvastam,
igen, az is.
Tiszta könyvajánló lesz itt a végére, de kultúráról beszélgetünk.
De ez nagyon kell hozzá, hogy megértsük, hogy miről van szó.
Egyébként ehhez kapcsolódóan nagyon jó, hogy erről beszélgetünk. Bocsánat, még gyorsan 5 percet igénybe veszek, mert valami fontos dolog jutott az eszembe, hogy találkoztam egy olyan csoporttal, akik, és most meg is hívtuk őket, remélhetőleg sikerül, és ha esetleg érdekelne itt bárkit, akkor majd szólok a Lacinak. Azt tessék elképzelni, hogy van Németországban egy város, ami most is egyetemváros, egy gyönyörű szép kis tüchtig német kis közösség, és ez az egyetemváros egy olyan egyetemmel rendelkezett, ahol a náci kiképző központ volt, tehát tudományos szinten kiképezték a náci vezetőket. És Ugye teltek múltak az évek, és a 80-as, 90-es évek idején azok a diákok, akik ide jártak erre az egyetemre, egyszer csak fölismerték, hogy ennek az egyetemnek milyen borzalmas múltja van. És tudni kell, hogy Németország, főleg a nyugat-német rész, a 60-as évek diák lázadásának időszakában és a hippi mozgalom kapcsán nagyon ellene tettek az ottani fiatalok, elutasították a náci eszméket, és tényleg elkezdte Németország valamilyen módon feldolgozni a múltját, ami nagyon tiszteletre méltó. Nyilvánvalóan nem zárult el, de elkezdtek szembenézni, és voltak vezetők, akik ezt szorgalmazták is. A gazdasági fejlődésük nem véletlen, hogy ilyen szinten van, meggyőződésem, hogy ez a szellemi dolog a gazdasági életre fantasztikusan kihat. Jó lenne Magyarországon, sem lenne antiszemitizmus, nyilvánvaló, hogy a gazdaság is jobban prosperált lenne. Ez csak zárójel. És ez az egyetemi csoport elkezdett szembesülni azzal, hogy a szeretett nagypapák, mint kiderült, részesei voltak a táborok létrehozásának. Az egyik Auschwitz őr volt, a másik mérnök volt, a harmadik, amit tudom én, az elektromos áram belevezetését. És megdöbbentek, hogy azok a cuki tündéri nagypapák ilyen iszonyatos múlttal rendelkeznek, és nem tudták ezt feldolgozni, és segítségükre sietett tulajdonképpen egy élőhitű evangélikus lelkész, most egy ilyen karizmatikusnak nevezhetni, és mindegy, egy ilyen ima csoport létrejött, és Isten segítségével elkezdtek felszabadulni ettől a traumától. Igen ám, de úgy határoztak, hogy ezt elutasítják, ezt a múltat, nem vállalnak ezek közösséget, de annyira nyomta a lelküket, hogy úgy érezték, hogy valamit tenniük kell. Tehát effektív cselekedettel valamilyen módon ebből a borzalomból ki kell lépni, és nem akarják, hogy a gyerekeik tovább vigyék ezt a múltat, múlt örökségét, szellemi lelki örökségét. Mert a trauma fel nem dolgozásának igenis megvan a következménye. Mások, harmad, negyed generációk hordozzák mind a két területen. Ez nem vicc, ez nem játék. És elindítottak egy mozgalmat, és a környező országokat meglátogatva, ahol ilyen atrocitások történtek, tehát zsidó származású embereknek a elhurcolása történt, elkezdtek egy olyan gyalogló túrát létrehozni, ami itt Magyarországon úgy zajlódott, hogy Soprontól ment ki ugye Ausztria felé a menet, és az úgynevezett régi úton, régi bécsi úton vezették, például a Radnóti Czerbantalt, a munkaszolgálatosokat is, ugye, akik gyalog kellett menniük. Soprontól ezt az utat figyelembe véve Budapestig elgyalogoltak, és bizonyos, megkérték a magyar szervezőket, hogy bizonyos állomásokon, ahol még holokauszt túlélővel találkoznak, zsidó származású vagy roma származású, hogy velük szeretnének kapcsolatba kerülni, és azt tessék elképzelni, hogy ők, mint unokák, elkezdtek bocsánatot kérni az áldozatoktól, mint túlélők, de nem úgy, mint akik ők követték el, hanem úgy érezték, hogy így tudják a úgynevezett hallgatás leplét lerántani, és a családi bűnt így tudják helyreállítani, így van, jóvá tenni, hogy iszonyatos gyógyulások történtek. Szóval olyan megrendítő események. És aztán két évvel ezelőtt itt a keleti pályaudvarnál voltam az életmenete, ugye évente megismétlődik ez a menet, és becsatlakoztak ebbe az életmenetbe, és ez a német származású férfiú kiállt, ez a lelkész elmesélte, hogy miért vannak itt, hogy miért jöttek ide, hogy mit csinálnak. És ahol kiállt egy német, szerintem egy korunkbeli nő, mint unoka, és zokogva bocsánatot kért. Hihetetlen élmény volt ott. Én ott voltam, ott a Marostár környékén. És beszéltem zsidó származású emberek, akik nem jutottak még hitre, és szenvednek ettől a borzalomtól, hogy egy olyan rehabilitációt éltek meg, amit nem tudnak szavakba önteni. Tehát, hogy ennek a gesztusnak milyen gyógyító ereje van. És most megszerveztem, remélem, hogy összejön, hogy Budaörsön nagyon sok német nemzetiségű. Azért is volt fantasztikus Budaörs, mert ott a német kitelepítésen volt a hangsúly. És akkor a Vittinghoff Tamás elmondta a maga megemlékező beszédét, ki domborította ezt, hogy igen, ez a település ezt a borzalmat élte meg, és ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mi igenis együtt érzünk az áldozatok fájdalmában. Annak ellenére, hogy ez a település szintén megtapasztalta a borzalmakat maga sorsa okán. És nagyon sok ilyen testvérvárosi kapcsolatuk van, de nagyon sok gyerek német városban, ugye a német nyelvnek a tanulása okán vannak ezek a csereprogramok, és most befogadták ezt az elképzelést, és most a szervező is alatt van, hogy április 4-én jön ez a brigád, és előadást tart a gyerekeknek, és elmesélik ők saját történetüket, hogy honnan, hova jutottak. Tehát, hogy a másik oldal traumáját is így dolgozták fel. Nagyon szép történet.
Én egyébként ennek a könyvnek a kapcsán, amikor a zsinagógába a Köves Lomó egy tárlatvezetést tartott, és össze-vissza hárman voltunk magyarok. Tárlatvezetésen, és ott, aki volt még velünk, számunkra idegen nő, elmondta, hogy a gyerekek emlékére égnek a gyertyák, és sírt és zokogott, és én is tényleg együttérzésemet meg kellett, hogy fogalmazzam, különben nem tudtam volna kijönni onnan. Tehát annyira, de ez nyilván azért, mert elolvastam a könyvet, akkor már a sorstalanságot, és elolvastam, hogy van fogalmam arról, hogy mit élhettek át ezek az emberek.
Fokozva a könyvélményeket, én még tudom ajánlani Nyiszli Miklós könyvét is. A Mengele pontszorgosa voltam, ha jól emlékszem a címére. Ő is megírja az élményeit az auschwitzi események történéseiről.
Azt meg fogom szerezni.
Én csináltam egy interjút olyan emberrel, aki áldozat volt, egy olyan hölgyel. Borzalmas.
Hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Köszönöm ezt a kedves fogadtatást, köszönöm a jelenlétet. Nagyon könnyű volt. Nem is gondoltam volna, hogy én intimitásokról tudok beszélni, és nagyon jól esett. Köszönöm szépen, hogy ezeket a kincseimet megoszthattam.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy
egy kicsit nem könnyű felállni.
Ja,
köszönöm szépen.